Magukat tartották, másokat pedig megvetettek, Jézus ezt a példabeszédet mondta. Két ember ment föl a templomba imádkozni. Az egyik farizeus volt, a másik vámos. A farizeus megállt, és így imádkozott magában. Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Rabló, igazságtalan, házasságtörő, mint ez a vámos is. Kétszer böjtölök hetenként, és tizedet adok mindenből, amin van. A vámos pedig távolabb állt meg, s a szemét sem merte az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt. Istenem, légy irgalmas nekem bűnösnek. Mondom nektek, hogy ő megigazultan ment haza, amaz viszont nem. Mert mindazt, aki magát fölmagasztalja, megalázzák. Aki pedig megalázza magát, azt fölmagasztalják. Ezek az evangélium igéi. Úgy látom, érdemes volna ennek a sornak is közelebb jönni az oltárhoz. Nagyon köszönöm, mert ott a tumultust éppen csak ott érzékelem a homályban, hogy beljebb tudjanak jönni. Akár szabad ide is átállni erre a részre, akkor ott is egy picit könnyebben tudtok lenni. Az evangélium kapcsán egész természetes volna az, hogy elkezdjünk arról beszélni, hogy így ez a farizeus, meg úgy az a farizeus. És aztán nagy lelkesültségünkben talán mi magunk sem vennénk azt észre, hogy éppen egy példabeszéd szereplőivé válunk, és hogy Jézus nagyon könnyen mondhatta volna el rólunk ezt a példabeszédet, hiszen a példabeszéd így kezdődött. Abban az időben az elbizakodottaknak, akik magukat igaznak tartották, másokat pedig megvetettek, Jézus ezt a példabeszédet mondta. Nagyon könnyen, tehát megtörténhetne az, hogy jó ízű kritika alá vonjuk ezt a valós és elképzelt farizeust, itt jól megegyezünk mi mindannyian abban, hogy mennyire jól tudjuk az igazságot, és emezek, amazok meg mennyire nem, és aztán elandalíthatjuk magunkat azzal, hogy ez aztán az Isten tisztelet, miközben akkor Jézus ezt a történetet éppen nekünk mondta el. Nem szeretnék tehát nagyon sajátos értelemben egy jézusi példabeszéd szereplőjévé válni, hogy én magamról képzeljem el azt, hogy Jézus például arról beszél, mondanék nektek egy példabeszédet a papokról, akik kiállnak és ékes szóval szídnak másokat. Nem szeretnék egy ilyen elképzelt példabeszédben szerepelni, és titeket sem kívánlak oda. Ezért aztán ezt most hagyjuk is, és sokkal inkább érdemes volna onnan kezdeni a gondolatainkat, hogy ez a farizeus, hogyha egy költői kérdést teszünk föl rá vonatkozóan, igazat mond-e ott az imádságában, vagy nem? A valóságnak megfelelően beszéle, vagy nem? Nyilván bölcsek vagyunk, azt mondjuk, hogy nem tudjuk, de amennyit tudhatunk róla, egészen bátran mondhatjuk azt, hogy a valóságnak, az igazságnak megfelelt, amit állított. Hát azt mondta, Istenem, hálát adok neked, nem vagyok olyan, mint a többi ember. Ez már biztos. Nem vagyok se rabló, se igazságtalan, se házasságtörő, mint ez a vámos. Hát föltehetően ez is igaz. Kétszer böjtölök hetenként, tizedet adok mindenből, amin van. Nem hinném, hogy éppen egy imádságában olyasmit mondana, ami nem igaz. Tehát akkor valószínű, hogy a farizeussal kapcsolatosan az nem lehet kifogásunk, hogy odaáll az Isten elé, és a valóságot eltorzítva, vagy az igazságot meghamisítva imádkozna. De erről egyáltalán nincsen szó. Aztán eljátszottam a gondolattal, azért szíven ütött az, hogy van itt egy ember, aki azzal él, hogy én, te büszke vagyok erre, meg erre, meg erre, én így, meg így, meg így teszem, de ezt elmegy a templomba, hogy elmondja Istennek. Ráadásul hálaadásul. Azon játszottam el a képzeletembe, képzeljük el, hogy az a sok millió ember itt a környezetünkben, aki ki tudja mondani magáról nap, mint nap, hogy de jó, hogy én nem vagyok olyan, mint a szomszéd, jaj, de jó, hogy én sokkal ilyenebb és olyanabb vagyok, és akkor itt pozitív tartalmakat mond, egyszer csak elindulnának a templomba mindannyian, hogy ezért hálát adjanak Istennek. Nem nagyon férnénk be. Nem ebbe a templomba, Budapest összes temploma rögvest kicsi lenne. Hogyha az emberek most neki kerekednének, hogy hálát adjanak ezért, azért és amazért. Hát, úgyhogy lehet, hogy óvatosabban kellene a farizeust látnunk, mint ahogy szoktuk, magunk is könnyen egy példabeszéd szereplőjévé válva, arról aztán nem is beszélve, hogy hát 2000 évvel ezelőtt vagyunk, a 2000 évvel ezelőtti ember világában, egy becsületes farizeusnak a világában, aki tudja, hogy Isten és közte a törvény az összekötő kapocs. Hát pici korától kezdve ezt tanulta, ebben nevelődött, ebben érlelődött a vallásossága, a hitvilága. Hát persze, hogy arra hivatkozik Isten előtt, hogy Istenem, igen, én megtartom a törvényt, ezért hálát adok neked. És tényleg nem vagyok olyan, mint aki nem tartja meg a törvényt. Ha most ezt innen nézzük, akkor azért fölmerül a kérdés, de mi a baj ezzel az emberrel? Mi nem stimmel vele? Hol van valami, ami ő neki nem jó? Mondhatjuk azt persze, mert ő így meg úgy. Mi az, ami ő neki nem jó? Nem az, amit mond, hanem ahogy mondja. A problémája az, ahogyan mondja, és ahogyan látja a világot. Ahogyan látja magát, ahogyan látja az embertársát, és ahogyan elképzeli, hogy látja Istent. Az ő nehézsége a saját szívében éppen ezzel van. Erről szeretnék most három gondolatot mondani, de még egy bevezető szempontot hagy hozzak ide. Tulajdonképpen a mai evangélium kapcsán még csak nem is erről szeretnék beszélni, hanem arról, hogy ez a példabeszéd nagyon jó lehetőséget ad arra, hogy valamiképpen átvizsgáljuk magunkat abból a szempontból, nem lehetséges-e az, hogy nagy hajlamunk van ószövetségi módon látni, gondolkodni és hinni új szövetségi köntösben. Nem új szövetségi embermódjára gondolkodni, nem új szövetségi embermódjára hinni, nem új szövetségi embermódjára látni és beszélni és imádkozni, azt nem. Mert az nagyon nehéz. Ószövetségi embermódjára látni, gondolkodni, imádkozni, csak éppen magunkra öltünk egy új szövetségi köpenyt, és magunk is azt gondoljuk, itt az új szövetségi ember áll, közben pedig talán nem is. És a nehézségünk ez. Nem az, hogy így, úgy, amúgy, hanem hogy azt gondoljuk, hogy mi most éppen Krisztussal együtt egy krisztusi emberi világában állunk, és nézünk, és tapasztalunk, és közben ószövetségi ember módjára vagyunk jelen. Erről szeretnék három gondolatot mondani. És akkor rögtön az első. Ez a rendes farizeus, arról nem is beszélek, ha mindenki tizedet adna abból, amilyen van. Ezt csak úgy mellékesen. Nem egy olyan világban élünk, gondolkodja, hogy akarsz, csak add a tizedet. Hát ne, milyen világ lenne ez itt, ha mindenki, jó, mindenki gondoljon, amit akar, de úgy jó szívvel, és aztán még hálát is tudna érte adni. Most ezt csak úgy zárójelbe mondom. Akkor képzeljük el, hogy ő az a valaki, aki azt mondja, hogy Isten szerete engem vagy nem, ez egy valamiből derül ki. A hitem arra irányul, ha megtartom a törvényt, Isten szeret engem. Ha törvénytisztelő vagyok, akkor biztos lehetek abban, hogy Isten erre úgy válaszol, ahogyan én teszem. A farizeus nem abban hisz, hogy Isten őt szereti. A farizeus az a valaki, aki abban hisz, hogy tudja, hogy mit kell tennie azért, hogy Isten őt szeresse. A hite nem arra irány, hogy Istenem, bízok benned, rád hagyatkozom, te szeretsz engem, te vagy az én mennyei atyám. Hát ez az új szövetségi ember imája. Az ószövetségi emberé az, Istenem, ez és ez vagyok, ezt mind megtettem, mind megtettem, mind megtettem, mert ezt mondtad, hogy ezt kell tennem. Most akkor meg vagyok nyugodva. Nem csak hálát adok, meg is nyugodtam, hogy jó úton vagyok, és ezzel kiérdemlem a te szeretetedet. Hiszen azt mondtad, hogy tegyük ezt, és akkor jön a szeretet. Ez az ószövetségi ember világa. És hol tudunk mi fölölteni egy új szövetségi köpenyt, rajtam itt is van, és belül ószövetségi embernek maradni? Például úgy, hogy azt mondom, hála Jézusnak, köszönjük ezt a példabeszédet, magunk között vagyunk, most már tudjuk, más idők járnak. A más idők járnak alatt azt tudjuk elképzelni, most már Isten szeretetét nem a törvény megtartásával kell elsősorban. Nem. Mi most rájöttünk, hogy van ez. Hát nem akárki mondta el. Most bűnbánatot kell tartani. Ez a tuti. Megtanulunk nagyon őszintén, nagyon mélyen, nagyon mellettverve bűnbánatot tartani, és akkor megnyugodhatunk, kijöve a gyóntató szobából. Jól van. Most miután bűnbánatot tartottunk, most sem hiszünk abban, hogy Isten szeret minket, de azt tudjuk, hogy ha bűnbánatot tartunk, akkor Isten majd szeretni fog bennünket. A törvény helyére egyszerűen beillesztettünk egy másik panelt. És ószövetségi ember módjára ugyanúgy nézünk, ugyanúgy gondolkodunk, csak azzal a büszkeséggel, hol vagyunk mi már attól a törvény. Hát milyen jó, hogy mi pontosan tudjuk, hogy nem azon múlik, hanem a bűnbánattartáson. Mert ha van bűnbánattartás, akkor majd biztos lehetek benne, hogy Isten engem szeret. Itt sem arra irányul a hitem, hogy hiszek Istenben, aki szeret engem, ezért képes vagyok a bűnbánattartásra is, ezért, mert hát az ő szeretetében nem félek, és nem szégyenkezem, és nem rettegek, hogy bármit föltárjak magamból, hát azért nem félek, és rettegek, és szégyenkezem, és szorongok, mert arra irányul a hitem, hogy ott van az Isten, aki engem szeret. Az első gondolatom ez, ha csak köpönyeget váltottunk, nem rossz szándékból, nem kétszínűségből, egyszerűen csak azért, mert megmaradt az ószövetségi szív. És azt mondtuk, jaj de jó, most rájöttünk, Istennek úgy látszik, pár ezer évenként más gusztusa támad. Volt a törvény, az volt valahogy akkora fontos neki, most akkor az lejárt, most akkor egy bűnbánattartós korszak van, most akkor ezt kell csinálni, és akkor majd így esdjük ki az ő szeretetét. Nem akarom ezt tovább mondani. Ez az egyik. Aztán a másik. Nem tudom, ti hogy vagytok azzal, hogy tudtok-e néha úgy imádkozni, hogy Istenem, szívből köszönöm neked, hogy ma sok jót tudtam tenni. Ezt én te neked nagyon szívből köszönöm, de még egy öröm is eltölt engem. Én annak az embernek tényleg segítettem. Most akkor ezt szégyelnünk kellene? Ha újszövetségi gúnya, ószövetségi szív, akkor azt mondjuk, nem, ilyet nem. Nem, tehát az, hogy valamit jól csináltunk, azt nem. Nem, ezeket kell elrejteni, ezeket szépen. Leülni az utolsó sorba. Igaz, hogy nézem, mikor jön ma a házigazda, hogy oda hívjon előre. Már várom, már túl sokat kellett várni, nekem nem itt a helyem. De ugye én ott ülök hátul. A második gondolat így szól. Éppen a múlt heti evangéliumot idehozva, hogyha egy hálaadás elmarad, pedig kellene, az engem megkötöz. Az elmaradt hálaadás az embert megkötözi, a kimondott hálaadás pedig kötelezi. Mi a tévedése ennek a jó farizeusnak? Ennek a jó farizeusnak az a tévedése, hogy azt gondolja, hogy azzal, hogy a hálaadó imáját elmondta, összehasonlítva magát másokkal, ezzel a történetnek vége van. Az új szövetségi ember pedig tudja, hogy amikor végre valahára kimondtam Isten előtt, hogy Istenem, köszönöm, hogy erre képes vagyok, nem egyedül, másokkal, meg a te segítségeddel, de erre most képes vagyok, már csak azért is, mert te képesnek tartottál rá, akkor kezdődnek a dolgok, nem akkor végződnek. Mikor kimondom, hogy hálás vagyok neked, Istenem, ez engem elkezd kötelezni. Ez mit jelent? Akkor a farizeus odáll és azt mondja, Istenem, köszönöm neked, hogy én ezt és ezt képes vagyok. És körbenéz, akkor azt mondja, hát akkor én tudok valamit, amit a többiek nem. Ez engem kötelez. Ha nekem van valamim, ami a másiknak nincs, ez engem kötelez. Ha én képessé lettem valamire, és azt látom körülöttem, hogy mások nem, ez akkor engem kötelez. A farizeus ószövetségi tisztességes ember módjára azt gondolja, a hálaadással fejeződik be egy történet. Mi pedig újszövetségi szívvel pontosan tudjuk, hogy a hálaadással nem befejeződik valami, elkezdődik valami. Mert a hálaadásban végre a súlypontjába kerül az ember, és azt tudja mondani, igen, ez Isten és ember együtt, erre képes. És abból akkor tud születni valami. A második gondolat tehát így szól. Itt is nagyon könnyen fölveszünk egy új szövetségi köpenyt, és belül megmaradunk ószövetségi embernek. És aztán a harmadik, hogyan lehetne megragadni egyetlen képben azt, hogy hogy látja hármójukat a farizeus ebben az imádságban. A reggel 9:30 órai misén fölállítottam itt ezt a képet. Kértem egy 2 méter magas apukát, legyél te Isten, elvállalta. Látjátok, megy ez. Beállt középre, mellé állítottuk a farizeust, mert a farizeus úgy látja, és azt gondolja, hogy Isten pontosan ugyanolyan megvetéssel tekint arra a vámosra, mint ő. Ezért ők egymás mellett állnak, karba öltve, és megvetéssel néznek a harmadikra. Így gondolja a farizeus, hogy Isten is úgy látja, ahogyan ő. Isten pedig nem így látja, hanem úgy látja, hogy ők hárman együtt vannak. Nem kettő az egyel szemben, egy a kettővel szemben, hanem ők hárman, mindenféle különbségük ellenére együtt vannak. Most megfogják egymás kezét, körbeállnak, vagy egymás mellett, ezt mindenki döntse el, ahogyan ő éppen ezt látja. De mit jelent itt az, hogy új szövetségi köpeny, ószövetségi belsővel? Az, hogy eddig azt mondtuk, hát Isten nagyon kiszámíthatatlan, nagyon önkényes. Van neki egy választott népe, azokat szereti. Még az igazságtalanságtól sem, más emberek élete kioltása árán is őket szereti, őket pártolja. Évezedeken keresztül. Ha másoknak meg aztán olyan önkényesen vesz, jobb egy ilyen Istentől félni. Most kapunk egy történetet, és azt mondjuk, úgy tűnik, az önkényesség nem változott. Itt van valaki, tizedet ad mindenből, hálát ad, becsületes életet él, megtartja a törvényt. És akkor Isten azt mondja ebben a történetben Jézus által, nem ment el megigazult módon. És jön valaki, más se tesz, mint lehorgasztja a fejét, azt mondja, Istenem, Istenem, és kész, megigazult. Nem önkényes? Nagyon könnyen gondolhatjuk azt, hogy Isten megint csak a kiszámíthatatlanságát, az önkényességét, az igazsághoz fűződő és az irgalomhoz fűződő nagyon sajátos viszonyát egy új köntösbe helyezte. Most nem az ószövetség választott nép, a kiválasztott, és másokkal megtehetünk, amit akarunk, hanem most más csoportok vannak. Mi az, ami állandó? Istennek a kiszámíthatatlansága, a kideríthetetlensége, a látszólagos önkényessége, a megragadhatatlansága, és az a bizonytalanság, amit az ember átél egy olyan Istennel szemben, aki valahogy, mint hogyha saját magának szeretne leginkább ellent mondani. A harmadik gondolat így szól, hogy nagyon könnyen láthatjuk mi is úgy a világot, mint a farizeus, és gondolhatjuk azt, hogy Isten úgy lát, mint ahogyan mi. Pedig ez miért volna így? A harmadik gondolat tehát így szól, Isten lehet, hogy látszólagosan önkényes, és kiszámíthatatlan, és néhol teljességgel igazságtalan, máskor teljességgel irgalmatlannak tűnik. Ez az embernek a nézőpontja. Ez az ószövetségi embernek az összes fájdalma. Hogy Isten önkényesnek tűnik, kiszámíthatatlannak, néha nem érthető módon igazságtalannak, néha nem érthető módon irgalmatlannak. Erre válaszul, jött éppen Jézus. Hogyha mi semmi más nem tettünk, mint éppen csak a ruhát váltottuk át, és belül megmaradt az ószövetségi ember félelme. Az ószövetségi ember fájdalma, bizonytalansága, szorongása, és nagyon józan távolságtartása egy kiszámíthatatlannak tűnő Istentől, akkor ez a példabeszéd éppen rólunk szól.